Viannai Szent János, az alszi plébános. 1786-tól 1859-ig élt. Viannai Szent János gyermekkorában forradalmi események zajlottak Franciaországban. A szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavak, amelyekkel a forradalom indult, vértől megmámorosodott tombolásba torkoltak. Egyik fő célpont a kereszténység volt. A forradalom a francia egyházat államhatalmi eszközökkel elszakította Rómától. Az alkotmányra, amely ezt kimondta, esküt kellett tenniük a papoknak. Aki nem tette le az esküt, annak bujdosnia kellett. Aki letette, azt VI. Pius pápa kiközösítette, és a nép is árulónak tekintette, nem fogadta tőlük a szentségeket. A forradalmi kormányok egyre brutálisabbak lettek. A giotin egyre elterjedtebb eszközzé vált. Egyedül Párizsban 15-20 ezeren váltak a terror áldozataivá. Eme nagynak nevezett francia forradalom olyan sötétséget csinált, amely az egyház fényének a kioltódásával fenyegetett. De Isten sohasem hagyja cserben népét. A szentek által mindig segítségünkre siet. Viannai Szent Jánosban Istennek ilyen gondoskodását tapasztalhatjuk meg. A felvilágosodás és az évszázada és az abból kisarjadt forradalom elsötétedést, esztelenséget, pusztítást hozott. Az újjáépítés sikeres munkása Viannai Szent János találta meg az ellenszereket. 11. Pius pápa 1929-ben a plébánosok védőszentjévé nyilvánította. E nagy szentnek sok szempontból tanulságos életét két adásban mutatjuk be. Dardíjban, Lyon közelében született egy tanyán. 6 gyermek közül a negyedik volt. Édesanyja már születése előtt Istennek ajánlotta. Születése napján megkeresztelik, és akkori szokás szerint mindkét keret szülőinek a nevét megkapja. A birmálásban majd keresztelő Jánost választja védőszentjének. Akkor felveszi az ő nevét is, és ettől kezdve ezt a nevet használja. Viannai keresztelő János Mária. Édesanyja rendkívül jó anya volt, és János fogékony volt az anyai intelmekre. Kisgyermek korában legkönnyebben rózsafűzérrel vagy szentképpel lehetett megvigasztalni, ha sírva fakadt. Még gyermekkorában édesanyja vásárolt neki egy kis Mária szobrot. 60 év múlva, röviddel halála előtt ezt mondta róla. Ó, mennyire szerettem ezt a szobrot! Sem nappal, sem éjszaka nem tudtam tőle megválni, és nem tudtam nyugodtan aludni, ha nem volt mellettem az ágyban. Az Isten anya számomra a legrégibb szerelem. Szerettem őt, még mielőtt ismertem volna. Szülőfalujának akkori plébánosa előbb letette a forradalom által követelt esküt, később visszavonta. Ezért menekülnie kellett. Erre egy, ahogy akkor mondták, hamis püspök, vagyis a forradalomnak behódolt püspök egy új plébánost küldött. Viannai anyja felkeresi ezt az új plébánost, és szemére veti a hittagadását. János ekkor 7 éves. A pap árulása olyan hatással van rá, hogy ettől kezdve nyílt undor fogja el a bűnnel szemben. A család ettől fogva inkább órákat gyalogol éjszakánként, hogy egy esküt le nem tett pap miséjére eljussanak. Éjszakai titokban hallgatott szentmisék, titkos első áldozás, ezek voltak az egyházzal való gyermekkori élmények János számára. Szegények iránti önzetlen szeretetét, ami majd annyira jellemző lesz rá papkorában, a családjából hozza magával. Bár maguk sem voltak gazdagok, de minden nap szegények és hajléktalanok csapatai jöttek a családhoz, hogy élelmet és éjszakára a csűrben szállást kapjanak. Szomszéd családdal megegyeztek, hogy azok a nőket, viannejék a férfiakat szállásolják el. Van, hogy egyszerre 15 férfi szállást kap náluk. Étkezéshez egy asztalhoz ülnek. Ha túl sokan vannak, és nem jut mindenkinek, az apa lemond a saját adagjáról. A kis János számára nagy öröm, hogy segíthet szüleinek ebben a jótékonykodásában. A jakubinusok bukása után újjászervezik a lelkipásztorkodást. Az 5 kilométerre levő szomszéd falu eküli missziós központtá lesz. 4 pap innen látja el a környéket. Köztük lesz Bali atya, egy Genfből jött szerzetes is, aki majd olyan nagy hatással lesz az ifjú Vianneire. 1799-ben gyónt először, és járult szent áldozáshoz. Később első áldozására emlékezve a következőket mondjam. Ha az ember áldozik, akkor valami rendkívülit fogad magában. Öröm és boldogság járja át az ember egész lényét, és felújong. Szent Jánossal akkor felkiálthatunk. Az Úr az. Ó Istenem, milyen öröm ez egy keresztény számára, aki felkel az áldozás után, akkor térden áldoztak, és az egész mennyországot magával viszi a szívében. A századfordulót követő évben fogalmazódik meg benne, hogy pap szeretne lenni. Ez nehézségekbe ütközik, mert szegények, és a tanulmányok pénzbe kerülnek. Nővére is házasság előtt áll. Előbb csak anyját avatja be tervébe. Apja hevesen ellenzi, de végül beleegyezik. Plébánosa külön foglalkozik a papságra készülőkkel. Jánost így jellemzi. Intelligens, okos, szokatlanul intuitív lélek, aki nagyon jól tud elmélkedni. Kimeríthetetlen, lángoló fantáziája van. Heves természetén uralkodni képes rendkívüli akaraterejével. Belsőleg kiegyensúlyozott, és vitalitása már most csodálatra méltó, amely a lelkek iránti buzgóságban minden akadályt szét fog robbantani. Emlékezete azonban iskolázatlan. Nagy nehézségei vannak, különösen a latin nyelv tanulásában. Valószínűleg az is feszélyezi, hogy 19 éves létére 10-12 éves fiúkkal kell az iskolapadban együtt ülnie. A napóleoni háborúk miatt neki is be kell vonulni a katonának. A katonák közti káromkodásokat és a közönséges beszédet nagyon nehezen viseli. Bevonulása után 2 nappal láz dönti le a lábáról, nem tud felkelni. 2 hetet kórházban ápolják. Kiengedik, majd újra bekerül. Mikor másodjára is kiengedik, azt a parancsot kapja, hogy érje utol egységét, amelyet a spanyol határa irányítottak. Szervezete legyengült a betegségben, képtelen utol érni egységét. Így katona szökevényi lesz, de ezt nem szégyelli, nem tekinti hazaárulásnak, hiszen ő papnak készül, ezért a katonai behívót abszurdnak tartja. Nem mutatott később sem megbánást. Később, amikor már neve ismert lett, 3. Napóleontól megkapta a francia becsületrend kitüntetést. Félig tréfásan azt mondta: nem tudom, miért kaptam, ha csak nem azért, mert katonaszökevény voltam. Egy olyan faluban rejtőzködik, ahol nem lelkesednek Napóleon hadjárataiért. Nevet változtat, gyermekeket tanít írni és olvasni, és katekizmusra is oktatja őket. Mikor a rendőrök jönnek, a csűrbe rejtőzik. Egyszer a szénát, ahol rejtőzik, szuronyokkal szurkálják. El is találja a szuronyhegyen. 24 éves, amikor újra folytathatja tanulmányait, és sóhajtozva kinyitja ismét a latin könyvet. Visszatér Balé plébános kis szemináriumába. Ettől a szent életű embertől tanulja meg, hogy milyen nagy és kimondhatatlan titok a szent mise. Miután elsajátította a szükséges alapismereteket, plébánosa tovább küldi a filozófia stúdiumra. Ő tartja benne továbbra is a lelket. A latin mellett úgy látszik a filozófiával is gondjai vannak. Plébánosa ezért így bátorítja: vigasztalódj azzal, hogy ha Szent Péter lenne ott veled a szemináriumban, bizonyára ő sem boldogulna könnyebben. Az a gyanúm, hogy a logikából és az ismeretelméletből ő sem sokat értene. Lyonban, a nagy szemináriumban tanárai becsülik szorgalmát és jámborságát, de tényleges teljesítményét olyan gyengének találják, hogy végül elküldik a szemináriumból. De plébánosa továbbra sem adja fel. Ő tanítja tovább, és eléri, hogy magánúton vizsgázhasson. De amikor meglátja a vizsgabizottságot, rögtön remegni kezd, és megint kudarcot vall. Végül a vizsgabizottság kiszáll a falujába, és ott nem latinul, ahogy akkor szokásban volt, hanem franciául vizsgáztatják. Így már le tudja tenni vizsgáit. Végül 29 éves korában Grenoble szemináriumában pappá szentelik. Plébánosa maga mellé veszi Ecculibe káplánnak. Miután tovább oktatja és megszerzi számára a gyuntatási engedélyt, attól kezdve egészen haláláig csak nála végezte gyónásait. Kölcsönösen nagyra becsülik, és szent versengéssel az önmegtagadásokban igyekeznek túlszárnyalni egymást. Egy jellemző eset, hogy egy napon, egymástól függetlenül, arra kérik az egyházmegye helynökét, hogy próbálja a másikat lebeszélni a túlzott önmegtagadásokról, mert féltették egymást, hogy kárt tesznek saját egészségükben. Hívei megszánják, mert nincs neki egy rendes nadrágja. Ajándékoznak neki egyet. Plébánosa egy napon Lyonba küldi, és ráparancsol, hogy vegye fel az új nadrágot. Engedelmeskedik. Az új nadrágban megy el, de egy ütött kopottban érkezik haza. A kérdésre, hogy mit csinált az új nadrágjával, azt válaszolta, hogy egy agyonfázott koldussal találkozott, és elcserélte az övével. Ez lesz rá jellemző egész életében. Mindenit odaadja gondolkodás nélkül a szegényeknek, ettől nem tudja senki sem eltéríteni. Kispap éveire és papságának kezdő éveire is rányomják bélyegüket a tanulással kapcsolatos nehézségei. Igen sokat szenved belsőleg is tudatlansága miatt, de nem adja fel. Egész papi szolgálata idején állandóan tanul. Maga fogalmazza meg keserves gyötrődések után, a tudatlan ember nem ismeri sem a rosszat, amelyet a bűnnel követel, sem a jót, amit elmulaszt, ezért a tudatlan ember elveszett ember. De ha csak egy önbizalom nélküli papnak gondolnánk a fiatal káplánt, nagyot tévednénk. Átéli egyrészt a saját semmiségét, így ír. Én egyszer kértem Istentől nyomorúságom teljes ismeretét. Ha Isten nem segített volna, azonnal kétségbeesésbe hullottam volna. Másrészt szembe találja magát azzal is, hogy az emberek már életében szentnek tekintik. Nem szállt ettől sem a fejébe a dicsőség. Egy napon kaptam egy levelet, mondja, amelyben szentként bánnak velem. Ugyanakkor egy másikat, amely tele volt sértésekkel. Ha csak az elsőt kaptam volna, a gőg uralkodott volna el rajtam. A második viszont csak kétségbeesésbe sodott volna. Nem kell fontosságot tulajdonítani se az egyiknek, se a másiknak. Olyan az ember, amilyen Isten szemében. Második János Pál pápa a papokhoz szóló 1986-os nagycsütörtöki levelében vele kapcsolatban írja, hogy Isten példaként az ő személyében